Egészségkód. Egy műsor a test és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány, és mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Műsorvezető Marosi Viktor.
11 óra 6 perc, október 6-a van, üdvözlöm Önöket. Az egészségkód első 20 percében az Állami Gondozott Gyermekek Napjáról Romet Balla Ágnessel, az SOS Gyermekfalva kommunikációs igazgatójával beszélgetünk, és megpróbálunk rájönni, hogy a társadalom készen áll-e arra, hogy az államilag gondozott gyerekeket ne címkézze fel. Spoiler, nem egészen. De ami késik, az jön. A második rész vendége Csordás Krisztina, a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt elnöke, akivel az első segélynyújtás különböző szempontjairól beszélgetünk. Szó lesz arról is, hogy vajon egy tömegbalesetnél milyen csoportdinamikák érvényesülnek, ha segítségnyújtásról van szó.
Egészségkód. Magazinműsor azoknak, akik figyelnek a test és a lélek jelzéseire.
Október 7-e az Állami Gondoskodásban Élő Gyermekek Napja, legalábbis az SOS Gyermekfalvak így gondolta, hogy ezt ki kell találni, hiszen ilyen világnap nincsen. A vendégem Romet Balla Ágnes, az SOS Gyermekfalvak adománygyűjtési és kommunikációs igazgatója. Ilyen hosszú titulus tényleg.
Csak neked találtam.
Köszi, nagyon hálás vagyok érte, szervusz.
Szervusz.
Rengeteg kérdés van a felvetett témával kapcsolatban. Egy. Kiemelitek kifejezetten, hogy egy legfrissebb felmérés szerint az állami gondozásban lévő gyermekekkel kapcsolatos előítéletek, azok, szóval legalábbis az én buborékomat biztos, hogy meghaladják. Uh-huh. Itt vannak számok is, amikről lehet majd beszélnünk, meg lehet azt is, hogy nem beszélünk számokról, egész egyszerűen csak a létezésükről ezeknek a tabuk, vagy ezeknek az előítéleteknek. De kezdjük ott a legfontosabb, illetve a holnappal kapcsolatos legfontosabb kérdéssel, hogy miért éreztétek fontosnak, hogy legyen ezeknek a gyerekeknek egy napja, vagy legyen egy olyan nap, amikor ezt nekik dedikálhatjuk.
Hát lehet, hogy kicsit buborékfejűek vagyunk, szimplán ugye mi ezt csináljuk 70 éve, tehát 70 éve olyan gyerekekkel foglalkozunk, akik valamilyen okból kifolyólag, de állami gondoskodásba kényszerültek. Tehát a mi életünk az róluk szól, és hogy ez néha fájdalmas, hogy az ő életükről nem nagyon tudunk beszélni, mert hogy senkinek nincs róla, bocsánat, ez talán túlzás, nagyon sok embernek
gyertek,
nincs róla elképzelése.
Miért most találkozunk először?
Ugye? Hát én itt vagyok holnap. Hogy az embereknek van egy fals elképzelése arról, hogy hogy kerülhet be valaki állami gondoskodásba, milyen az ő élete ott, mit csinál egy nevelőszülő, amikor ő kikerül, akkor milyen körülmények közé kerül ki, és vannak pozitív és negatív előítéletek is, de úgy éreztük, hogy ha már mi is ezekkel a csodálatos lényekkel foglalkozunk, ezekkel a gyerekekkel, egy picit többet lehetne róluk tudni, mert hogy fantasztikus életutak vannak előttünk, meg irdatlanul jó lehetőségek és sorsfordító dolgok, és hogy itt van a kezünkben az, szimpla embereknek, hogy tegyünk ezekért a gyerekekért, de nem teszünk eleget.
Úgy kezditek, hogy van egy idézeteket soroltok fel ebben a közleményben. Minek jöttél anyák napjára, neked fölösleges? Szegezték neki a kérdést az akkor 8 éves Heninek. Van itt még, tehát hogy ahonnan ez jött. Van például egy ilyen, ahol a munkahely változásánál érzett az egykori állami gondozott egy ilyen tabusítást, vagy egy ilyen félelmet, hogyha esetleg ez felmerül, akkor ez neki probléma lesz. Én azt szeretném megtudni, hogy konkrétan a társadalom az miért tabusít egy ilyen témát, mi történik az emberekben. Tehát én most egy picit más, hogy megértsem ezt a problémát, és remélem, hogy a hallgatóknak is ezzel segítek, mi történik az emberekben, mi az, amitől egy ilyen téma tabuvá válik?
Mert ismeretlen. Tehát, hogy egy állami gondozott gyereknek a homlokára nincs ráírva, hogy állami gondozott, ugyanakkor a hétköznapi életben előbb vagy utóbb felismered, hogy valami vagy nincsen vele rendben, vagy valami bizonyos helyzetekben máshogy viselkedik, és itt nem is az állami gondozotti léttel kapcsolatos ez a felvetés, hanem szimplán arról, hogy azok a gyerekek, akik traumákon mennek keresztül, azok máshogy fognak viselkedni bizonyos helyzetekben. Uh-huh. És ebből a sok-sok traumából mi ki tudjuk emelni azt a 23 ezer gyereket, aki jelen pillanatban ma Magyarországon állami gondoskodásban él, mert azt elmondhatjuk, hogy ez a 23 ezer gyerek nagyjából hasonló traumákon megy át, vagy legalábbis egy traumája az megegyezik, vagyis az, hogy neki el kellett hagynia a családját. És szimplán ez a tény, hogy ő sokáig bántalmazták, elhanyagolták, ki kellett emelni a családjából, ott kellett hagyni a családját, innentől kezdve ennek a gyereknek nagy valószínűség szerint kötődési problémái lesznek, az önbecsülésével problémák lesznek, teljesen máshogy fog hozzáállni a munkaerőpiachoz, és nagyon-nagyon sok szakembernek nagyon-nagyon sokáig kell gondoskodni ezekről a gyerekekről, hogy ők testileg és lelkileg megint gatyába rázódjanak. Uh-huh. Tehát beszélünk 23 ezer gyerekről, aki hasonló traumákon megy keresztül, és hogyha maga a társadalom egy picit a traumák felé nyitottabb tudna lenni, hogy nem mindenkire ráhúzom azt a kupacot, hogy így kell viselkedni, hanem el tudom fogadni, hogy bizonyos gyerek azért viselkedik hülyén adott esetben. Senki nem születik hülyének, meg senki nem születik állami gondozottnak, meg senki nem születik bűnözőnek sem, hogy ez valaminek a következménye. És hogy kezdjük elfogadni azt, hogy vannak gyerekek, akinek traumái vannak, akihez máshogy kell hozzáállni, és ők nem rosszabbak, csak egy másfajta.
Ez egy olyasmi előítélet lehet, bocsánat, hogy szabad válni, de ez egy olyasmi előítélet, mint amikor azt mondják, hogy néz körül a börtönökben, sokkal több a cigány, mint a nem cigány.
Igen, és egyébként, ha most ezt a kis rövid kutatásra egy picit így reflektálhatok, ugye itt megkérdeztünk 2000 embert, hogy mi a véleménye az állami gondoskodásban élő gyerekekről, és volt benne egy ilyen kérdés, hogy szerinted, aki állami gondoskodásban nőtt fel, többet fog-e hazudni, nagyobb eséllyel kerül-e adott esetben börtönbe, vagy se. Egyébként a szomorú tény az, hogy, és itt most kicsit elvonatkoztatva az állami gondoskodásban lévő gyerekekről, azok a gyerekek, akik traumákon mentek keresztül, igen, nagyobb eséllyel fognak bajba kerülni.
Igen, hát, de most nem csak az állami gondozottakról beszélünk.
Nem, csak nyilván az én tisztem az, hogy valahogy igen. Rajtuk keresztül próbálja meg felnyitni az emberek szemét, hogy a traumatizált gyerekeknek a helyzete az egy nagyon-nagyon szomorú dolog, és hogy velük máshogy kellene foglalkozni.
Az SOS gyermekfalvaknál, ugye most ezt a számot mondtad, hogy 23 ezer gyerek él állami gondoskodásban, ez nem mind az SOS gyermekfalvakhoz
nem,
köthető.
Nem. Tehát
igen.
Helyre rázzam, hogy néz ki.
Nem, ezt most én próbálom ezt innen kibogozni, de ugyanakkor azt írjátok, hogy van 140 ezer gyerek, akik olyan körülmények között élnek, hogy bármikor elveszíthetik a szüleiket.
Igen.
Ő rájuk a rendszer föl van készülve? Nyilván egyszerre nem fog 140 ezer gyerek rászakadni a rendszerre, de például, és akkor csavarok egyet a kérdése, ha a rendszer nincs, akkor a társadalom akár egy ilyen nappal, amit ugye megnevezitek, hogy a holnap ugye az október 7-ét az államilag gondozott gyermekek napjának, egy ilyennel érzékenyebb lesz a társadalom?
A gyerek állománynak általában az 1%-a szinte minden európai országban állami gondoskodásba került. Tehát, hogy ebből nem lóg ki Magyarország a közegből. Tehát, hogy olyan korszakot én nem tudok elképzelni, ahol egyszer csak ne lenne szükség az SOS-re, ne lenne szükség az állami rendszerre, hogy a gyerekeket megmentse és kiemelje egy rosszul működő családi környezetből. Ott van egy nagy különbség, hogy hol van nagyobb hangsúly ott, hogy kiemelem és rendbe teszem a gyereket, vagy ott van nagyobb hangsúly, hogy megpróbálom a családot rendbe tartani, összetartani, egységbe tartani, és ott tartani a gyereket. Ugye a gyereknek mindig az a legjobb, hogyha ő a saját családjában nő fel. Pont. Zéro. Tehát, hogy erről nem nyitok vitát. Egy gyereknek a családjában a legjobb. Nyilván, hogyha egy rosszul funkcionáló családja van, akkor a családot kéne rendbe rakni, de a gyereket benn kellene tudnunk tartani. Na most jelen pillanatban a szociális háló nincs felkészülve, vagy nincs jól felkészülve arra, hogy ezeket a gyerekeket jól meg tudja tartani, meg tudja támogatni a családot, és egyben tudja tartani. Tehát elég nagy számban kezdünk el kiemelni gyerekeket. A mostani gazdasági válság se fog segíteni ezen a helyzeten, már csak azért sem, mert minden harmadik gyerek szegénység okozta következmények miatt kerül be a rendszerbe. És itt van jelentősége ennek a 140 ezer embernek vagy gyereknek, aki elhangzott, ugyanis szimplán a szegénység következménye miatt jelenleg 140 ezer olyan gyerek van, aki a szegénység következménye miatt áll közel ahhoz, hogy őt ki kell emelni, mert nem tudják, pénzügyileg nem tudják egyszerűen biztosítani neki azokat a körülményeket, amik őt biztonságban tarthatnák.
Beszéljünk mindig az előítéletekről. Ugye itt 2000 embert kérdeztetek meg? 2000 ember, tehát egy reprezentatív kutatás során kiderült, hogy nagyon sokan élnek előítéletekkel, és ezt adják át a gyereküknek is. Ezáltal a gyerekek is már kicsit ilyen félve nyúlnak ehhez a témához. Ebben az SOS gyermekfalvaknak van bármilyen programja, amivel esetleg ezt a fajta érzékenyítést el tudja végezni?
Ez azért érdekes kérdés, mert ugye említettem, hogy 23 ezer gyerek van állami gondoskodásban, ugye 23 ezer gyerek az gyakorlatilag három rendszerben oszlik el. Egyszer van az államnak intézményei és nevelőszülei, az egyházaknak vannak intézményei és nevelőszülei, és az SOS gyermekfalvaknak van emellett csak nevelőszülei, tehát intézmény nálunk nincsen. A három rendszerből szerintem mi vagyunk a leghangosabbak, ezt szeretném hinni, meg ezt így merem állítani, hogy mi vagyunk az egyetlenek, akik tudatosan beszélnek arról, hogy ezek a gyerekek léteznek, hogy milyen problémák.
Sok mondjuk a kommunikációs igazgató. Pont,
köszönöm szépen. De hogy ezért ne vegyük el az állam szerepét is, tehát hogy ők is folyamatosan kommunikálják például azt, hogy nevelőszülőkre van szükség, próbálják a presztízsüket helyreállítani, de tény, hogy nyilván az ő munkájuk elég szerteágazó, a miénk az meg csak ez és kizáról. kizárólag semmi más, tehát hogy mi könnyen beszélünk csak ezekről a problémákról. Tehát például egy ilyen október 7-i, szeretném hinni, hogy egyszer világnap lesz, de egy ilyen október 7-i jeles nap, az pont arra jó, hogy egyébként nem ülhetnék itt és beszélhetnék arról, hogy 23 ezer gyerek ma hogy él Magyarországon.
A felmérés alapján alig zavarja megkérdezetteket, ha a kollégájuk, alkalmazottjuk vagy a szomszédjuk állami gondozott, de azzal kapcsolatosan már elutasítóak, ha a gyermekük párjának lenne ilyen múltja.
Hát ez a minden közelebb kerül hozzám, annál veszélyesebb az, ami idegen. Igen, azért azt hozzá kell tenni, hogy egy picit védve a megkérdezetteket, tehát hogy ha azt nézzük, hogy a megkérdezettek mondjuk 6-7-8-9-10%-a válaszol negatívan, azért nézzük a másik oldalát, hogy ellenben 80-90 meg adott esetben lehet, hogy pozitívan, tehát hogy nem annyira rossz a helyzet, tehát nem arról van szó, hogy egy totál elutasító közegben élnénk, arról szól inkább ez a helyzet, hogy még mindig nagy a tudatlanság az állami gondozott gyerekekkel kapcsolatosan, tehát a válaszadóknak a nagyon-nagyon nagy része egyszerűen nem tudott mit kezdeni a kérdésekkel. Tehát a furcsa az, hogy vagy teljesen elfogadó vagyok, vagy teljesen elutasító vagyok, és a kettő között van egy hatalmas massza, tehát a megkérdezettek kb. 50%-a a számunkra legfontosabb kérdésekre nem igazán tudott válaszolni, mert nincsen kapcsolata az állami gondozottakkal. Ugye még mondjuk egy kerekesszékes vagy egy fogyatékkal élő embernél látod azt a nehézséget, amivel neki együtt kell élnie, egy állami gondozott gyereknél egy furcsa viselkedéssel fogsz csak szembesülni, és már is megbélyegzett, hogy na, ez hülye.
Ezt kicsit úgy értem, hogy sokat foglalkozunk az autizmussal is, akár ebben a műsorban, de most már azok az érdekvédelmi szervezetek is egyre hangosabbak, akik például az autistákért vagy az ADHD-sokért működnek. Ez kicsit olyan? Tehát jól értem azt, hogy egy állami gondozott gyereknek a láthatatlansága vagy a láthatatlan problémái, azok körülbelül ugyanolyan érzéketlenné teszik a társadalmat, mint esetleg ez egy autista
gyermeknél? Ezért nyitnám ki, igen, ezt az egészet, hogy itt nem arról beszélünk, hogy állami gondozott gyerekek, meg nem arról beszélünk, hogy autista gyerekek, arról beszélünk, hogy vannak gyerekek, akik bizonyos helyzetekben máshogy funkcionálnak, máshogy reagálnak. Traumákon mennek keresztül, megbélyegzéseken mennek keresztül, és szimplán avval, amilyen háttérrel rendelkeznek, az meghatározza őket bizonyos helyzetekben. Tehát például állami gondozatként, hogyha te bemész, mondok konkrét példákat, hogy mikkel szoktak szembesülni. Tehát bemész mondjuk egy boltba, és azt mondod, hogy szeretnél, vettem én vásárolni 2 kiló kenyeret, teljesen mindegy, és valahogy kiderül, hogy te SOS-es vagy, vagy azért, mert éppen számlát kell kérjél, és azon az SOS van, most teljesen mindegy, de gyerekként bemész, akkor ez egy hihetetlen dolog, hogy kb. 3 fajta reakcióval szembesülsz. Az egyik az az, hogy megrázza a fejét, és nyomod, semmi baj, tehát hogy ez teljesen közömbös. Van olyan, akinek rögtön van egy ilyen lesajnáló pillanat, hogy ó, Istenem, te mind mehettél keresztül, tessék, itt van még 1 kiló kenyér, és van a másik, aki körbenéz, hogy akkor most még mit loptál el?
Azta!
Tehát, hogy körülbelül ez a, és hogy az emberek is valahogy így állnak hozzá, hogy amint megtudod, hogy valakinek van egy címkéje, autista vagyok, állami gondozott vagyok, már van egy kép benned, hogy akkor ő milyen lehet. Tehát hogy számomra az egy baromi érdekes dolog volt ebben a mini kutatásban, hogy kijött az, hogy az embereknek a 7%-a még mindig azt hiszi, hogy az a gyerek, aki bekerült állami gondoskodásba, ő maga tehet arról, hogy ő bekerült. És további 8% pedig úgy érzi, hogy valamit biztos csinált. Tehát kb. 100 emberből 10 azt gondolja, hogy ez a gyerek hibája az, hogy ő állami gondoskodásba kerül, és innentől kezdve, hogy ezt a bélyeget ráteszed, nem tudsz pozitívan gondolni rá. Tehát, hogy azért ezt nyissuk ki, hogy ők nem miniatűr bűnözők. Ők szimplán gyerekek, akik a körülményeik áldozata. Beleszülettek egy olyan mély szegénységbe, amiből a családja nem tudott jól kijönni. Elhanyagolás áldozata, szenvedélybetegség van a családban, haláleset van a családban, de ő nem tehetett erről, ő nem ezt az életet választotta, és adott esetben ő imádja a szüleit, sőt, adott esetben a szülei is imádják. De valami nem működik jól, és neki nem jó otthon, de hogy erről biztosan nem a gyerek, tehát az Hódziher.
Behoztál az imént egy globális számot, az, hogy a megszületett gyermekek 1%-a kerül állami gondozásba.
Igen.
Még a felvétel előtt mondtad, hogy sok éve dolgozol az SOS gyermekfalvaknak, és az érdekel, hogy például ilyen hasonló felmérés volt-e például akkor, amikor te elkezdtél velük dolgozni, és hogy ez a dolog, ez változik-e? Maga a társadalmi hozzáállás változik-e? Akár a kommunikáció javításával, akár az kommunikációs eszközök fejlődésével. Van-e bármilyen javuló tendencia az állami gondozott gyermekek elfogadásában, a társadalom érzékenyítésében.
Totál szubjektív meglátásom van csak róla. Tehát, hogy számokat
más nagyon nem lehet.
Hát lehetne, ha csináltuk volna kutatást, de ilyen kutatásnak a birtokában nem vagyok. Azt lehet látni, hogy nyilván azáltal, hogy a kommunikációs csatornákat is egyre tudatosabban használjuk, nem csak mi nyilvánvalóan, hanem azért nagyon-nagyon sok alapítvány és nagyon sok ügyre való figyelemfelhívás van. Hogy például mondjuk egy 10 évvel ezelőtt te azt mondtad, hogy ADHD, akkor nagy szemekkel néztek, és akkor egy pár ember tudta, hogy mi az, de egyébként nem nagyon. Az állami gondoskodásban lévő gyerekekről mondjuk talán a fóti gyerek otthon még beugrott egy-két embernek, de azon kívül nem túl sok minden. Tehát, hogy volt egy nagyfokú nem ismeret ezekről a dolgokról, és nyilván az, hogy mi elkezdtük valahogy ezt a tudatosítást az emberekben, meg nem csak mi, hanem az évek során gyűrűződnek be ezek az információk, nem állítom, hogy nincsen változás, de hogy még mindig nagyon-nagyon gyerekcipőben jár az ismeret ennek kapcsán.
Mik azok a célkitűzések, amiket így most meg tudta fogalmazni? Most oké, van egy október 7-énk, egy állami gondozásban élő gyermekek napja. Milyen üzeneteket akartok megfogalmazni a következő időszakra?
Hú, hát az a baj, ezek annyira nagy üzenetek, hogy nem tudom, hogy valaha meg fogja valósulni, de hogy...
Most az üzenetet kérdeztem.
Igen. Nem, az üzenet az csak ennyi, hogy legyünk elfogadóbbak. Baromi banálisan hangzik, iszonytató triviálisan hangzik, de hogy annyi mássággal lévő ember van körülöttünk, és annyi trauma van, amire jobb szemmel kéne ránéznünk, és nem elutasítani, hanem a lehetőséget látni ezekbe, hogy mennyi mindent lehet kihozni. Ezek a gyerekek egyébként fantasztikusak. Tehát, hogy ezek a gyerekek életművészek. Ebből mindegyik gyerek, aki kiment a nagybetűs életbe, az egy túlélő művész. Hmm. Tehát, hogy túlélni egy ilyen gyerekkort, amiből őt ki kellett emelni, túlélni azt a traumát, felnőni a feladathoz, hogy én egyedül fogok boldogulni az életbe, mert senki nem fog mögöttem állni, ezek a gyerekek igazi túlélők. Lelkileg feltétlenül. Hmm. És hogy ezt kéne bennük látni, nem pedig azt, hogy ők egy megbélyegzett állami gondoskodásban élő gyerekek.
Beszéljünk egy picit ezekről a gyerekekről, hiszen a túlélésen túl nagyon fontos az érzelmi készenlét, illetve az érzelmi immunrendszer, ha úgy tetszik. Az, hogy ők hogyan szeretnek. Nem szeretem az általánosítást egyébként.
Én sem szeretem, de mégis vannak buborékok, amiben be lehet helyezni mindenkit egyébként, aki traumákon ment keresztül. Az egyik, amit látni kell, hogyha egy gyerek bekerül állami gondoskodásba, átlag 5 évet benn is tölt. És nem mindegy, hogy azt az 5 évet hogy tölti el, hogy abban az 5 évben ő egy lesz a tömegben, vagy abban az 5 évben végre valakinek ő lesz a legfontosabb. És én állítom, hogy egy nevelőszülőnél felnövekedő gyereknek az életminősége a 100-szor jobb, mint az, aki egy intézetben kénytelen felnőni. Tehát, hogy senki nem kívánja szerintem a gyerekének, hogy ő ne érezze meg azt, hogy ő valakinek a legfontosabb ezen a világon. Sajnos nagyon-nagyon kevés nevelőszülő van ma Magyarországon, tehát, hogy 2000-rel több kellene, hogy legyen, mint amennyi jelenleg rendelkezésre áll. Folyamatosan toboroz mindenki, nagyon-nagyon nehéz találni. De hogy nem mindegy, hogy milyen körülmények között nő fel ez a gyerek. Tehát, hogy nem mindegy, hogy amikor ő kimegy és visszajön adott esetben az SOS-hez, ő hány évet tudott nevelőszülőnél tölteni, és abban az X évben ő pontosan milyen odafigyelést kapott. És innentől kezdve vannak olyan gyerekek, akinek nagyon kemény kötődési problémái vannak, van olyan, aki nem fogja találni a helyét, van olyan, aki hajléktalan lesz, nagyon nagy számba egyébként, hogyha egy ilyen gyökerek nélkül és szárnyak nélkül nő fel egy gyerek, akkor ezt nem is fogja később megtalálni, meg jó minták nélkül, akkor nagyon-nagyon nagy részük újra termeli azt, ahonnan ő kikerült. És valahol ez a mi hitvallásunk, hogy olyan gyerekeket tudjunk kiengedni az életbe, akik nem termelik újra az édesanyjuk meg az édesapjuknak a történetét.
Erre jó esély van?
Én szerintem nem dolgoznék itt, hogyha nem hinném, hogy esély van rá. Mm-hmm. Az, hogy jó esély van rá, az egy nagyon szubjektív dolog. Tehát, hogyha egy gyereket meg tudtunk menteni attól, hogy újra termelje saját magát, akkor már megérte csinálni azt, amit csinálunk.
Van még egy nagyon fontos kérdés, érintetted, nincs már sok időnk, viszont muszáj kicsit beszélni róla, a nevelőszülőkről. Ugyanis most, hogyha ezt így megkérdezed tőlem, hogy mit tudsz mondjuk az örökbefogadási procedúráról Magyarországon, akkor így azonnal az üt eszembe, hogy hát az hosszú évek, szülők nagyon sokat állnak sorba, nagyon hosszú procedúrán kell keresztül menniük, gyakorlatilag egy ilyen C-típusú átvizsgálást, vagy egy ilyen átvilágítást csinálnak a szülőknél. Hogy kell ezt elképzelni?
Egy picit ketté kell választani, hogy mi az, hogy nevelőszülő, és mi az, hogy örökbefogadó szülő. Ugye örökbefogadó szülő az, aki úgy dönt, hogy másnak a gyerekét örökbe fogadja, és itt kétszer aláhúzom, hogy örökbe, az a gyerek az enyém lesz, az én nevemet viseli, jogilag minden szempontból az enyém, csak nem belőlem jött ki, ennyi. A nevelőszülő nem csinál ilyet. A nevelőszülő átmenetileg gondoskodik egy olyan gyerekről, aki arra vár, hogy vagy hazakerüljön, vagy örökbe fogadják, vagy felnőjön. De hogy ez soha nem lehet tudni, hogy mennyi ideig van nála. Átlag 5 évet.
De a nevelőszülő, ő is örökbe fogadhatja, nem?
Nem jellemző.
De miért nem?
Szimplán azért, mert most furán hangzik, hogy ez egy szakma. Tehát, hogy őt arra készítik fel, hogy egy gyereknek megadjon mindent abban az átmeneti időben, ameddig a gyereknek szüksége van rá, és utána el tudja engedni, és át tudja adni annak, aki utána élete végéig foglalkozik vele. Egy gyereknek az a legjobb, hogyha örökbe fogadják, vagy hogyha hazakerül. A nevelő szülőség az kvázi a második legrosszabb dolog, ami történhet vele, mert az azt jelenti, hogy már nem élhet a családjánál, de legalább már nem intézményben van, de ez nem az ő végleges otthona. Tehát kialakulhatnak, és a legtöbb esetben ki is alakul egy erős kötődést, de hogy egy nevelőszülőnek úgy kell kialakítani ezt az egészséges kötődést, hogy amikor az a gyerek elhagyja őt, abban azért nyilván mind a ketten sérülnek, de hogy ne halljanak bele. Tehát, hogy...
Na jó, de egy nevelőszülő egy élet során hány gyereket tud nevelni?
Van, aki 40-et.
Egymás után?
Egymás után. Tehát van olyan nevelőszülő...
És akkor abban azt mondasz, hogy abban nem rokkan bele, abban az elengedésbe.
Attól függ, hogy mit látsz ebbe benne, az elengedést látod, vagy azt, hogy az útjára bocsátottál valakit, és egy tök más személy.
Tehát a kötődést, azt most lehet ezt szépen fogalmazni, a kötődést, azt egyik sem oltja ki.
Van olyan nevelőszülőnk, akinél konkrétan azt hiszem a 37. kisgyerek van, vagy örökbe adja őket, vagy sikerült őket hazagondozni, és ő tényleg úgy áll hozzá ehhez az egészhez, hogy én ezt a gyereket kicsit olyan, mint egy ilyen 0-24 órás babysitter, akit megpróbálom a legtöbbet kihozni belőle, és utána boldogan átadom valakinek, aki nálam is jobban tudja ezt csinálni. De ő nem az édesanyja, ő nem az édesapja. Egy örökbefogadótól elvárom egy idő után, hogy ő úgy gondoljon arra a gyerekre, hogy ő az édes gyerekem, és ne tudjon különbséget tenni a sajátja között. A nevelő szülőnek egy nagyon fontos szakmai szempontok alapján végignézni, mire van szükség a gyereknek. Nyilván ebben benne van a szeretet is, tehát ezt nem tudod belőle kivenni. Tehát persze, kialakul egy kötődés, sőt, ki is kell, hogy alakuljon, de tényleg el kell engednie, mert mi van akkor, hogyha ők annyira kötődnek, hogy utána az a gyerek már nem akar hazamenni. Tehát én nem szerethetem el az anyjától.
Tehát még az esély megvan rá, hogy...
Még az esély megvan rá, igen.
Október 7-e, tehát holnap az állami gondozásban lévő gyermekek napja. Az SOS Gyermekfalvak adományozási és kommunikációs igazgatójával, Romet Balla Ágnessel beszélgettünk az elmúlt percekben. Köszönöm, hogy itt voltál.
Nagyon szépen köszönöm.
Hölgyek és urak, itt folytatjuk az egészségkódot.
Egészségkód. A test és a lélek jelzései.